Köszöntés hozok Bükzsércről, ott volt a háladó Isten tisztelet, és a helikopterünket éppen szerelik, ezért később értünk be, mint ahogy terveztük. Jövő héten jobbak leszünk. Ma egy különleges Isten tiszteletünk lesz, ugyanis egy kirendelés fog történni, ha megérjük a következő néhány percet, a következő órát. Bízom benne, hogy meg ezzel a reménységgel jöttünk ma ide. Zenitai Zsuzsa testvérnő a gyülekezetünknek a tagja, de elég sokat van tőlünk távol, hisz egy olyan misszióban vesz részt, aminek az egyik központja Budapesten van, és én többször lehettem nála már az irodában, bár akkor nem volt közöttünk ilyen szoros kapcsolat, akkor mint barát, vagy mint régi szolgatás találkozhattam vele. Majd az igehirdetés után Zsuzsi beszámol az új, régi új munkájáról, azért sok minden megváltozott a te életedben. Az ige hirdetés pedig az apostolok cselekedet alapján fog történni. Keressük ki Bibliánkból Akta 13-at, az első 4 verset fogom elolvasni. Apostolok cselekedete, 13. rész, első 4 versét, fennállva hallgassa meg a gyülekezet Isten igéje iránti tiszteletből. Tehát apostolok cselekedete 13. rész első versétől így olvassuk. Antiókiában, az ottani gyülekezetben volt néhány proféta és tanító, Barnabás és Simeon, akit Nigernek is hívtak, Cirénei Lucius és Manáim, aki Heródes negyedes fejedelemmel együtt nevelkedett, valamint Saul. Egyszer, amikor ezek az Úrnak szolgáltak és böjtöltek, ezt mondta a Szentlélek: Választjátok ki nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre elhívtam őket. Akkor böjtölés és imádkozás és kézrátétel után elbocsátották őket. Mennye, édesatyám, köszönjük ezt a régi történetet, és köszönjük azt a hagyományt, amit a te igédből kiemelhetünk, amit gyakorolhatunk és tovább adhatunk, hogy a gyülekezet által való kirendelés, a gyülekezet által való támogatottság is fontos, de látjuk a te igédből, hogy a te lelked az, aki kiválaszt és kirendel embereket a szolgálatra, a misszió munkára. Köszönöm, Uram, hogy ebben mi is részt vehetünk most. Áld meg számunkra az igét, annak üzenetét, az egész Isten tiszteletünket is. Amen. Foglaljon helyet a kedves gyülekezet. Pál apostol, Szent Pál, többféle néven ismerjük ezt a misszió munkást, akiről ma nagyon nem fogunk beszélni, ugyanis sokat prédikálunk az ő leveleiből, sokat prédikálunk az ő gondolatai alapján. Ma nem is Pálról vagy Barnabásról szeretnék szólni, hanem arról a hagyományról, amit átveszünk az első keresztény gyülekezettől. Keresztény szó azt jelenti, hogy Krisztusi, Krisztushoz hasonló, és Antiókia volt az első olyan település, ahol azt mondták a Jézus követő emberekre, hogy keresztények, azaz Krisztusi, a Krisztus követők. Valahol a múlt rendszerben a baptistákat hívták így, hogy hívők, és akire azt mondták, hogy hívő, ott tudták, hogy még imaházba jár, vagy milyen felekezetű. Fontos az, amikor keresztény misszióról beszélünk, hogy vannak anyagyülekezetek, akik szülnek leánygyülekezeteket, vagy vannak olyan szolgálattevők, akik tanítványoznak krisztusi módon fiatalabb lelkimunkásokat, vagy fiatal lelkimunkás jelölteket, és a fiatal nem a korban gondolom, hanem lelki, tehát a megtérés után fiatal, és beállítják őket abba a szolgálatba, amiben ők is vannak, vagy azért, hogy átadják majd a stafétabotot, vagy azért, hogy kirendeljék őket egy teljesen idegen misszió mezőre, hogy ott szolgáljanak. Ezt az Úr Jézustól tanulják, tehát ez nem egy új ötlet. Az Úr Jézus volt az, aki kettesével elküldte az ő tanítványait, hogy menjenek, hirdessék az evangéliumot, aztán gyógyítsanak, támasztanak fel halottakat, üzenek ki ördögöket, és azt olvassuk az evangéliumokban, hogy ez meg is történik. Jönnek vissza ezek az apostol jelöltek, nagyon jól vizsgáztunk, gondolják ők, és mondják, hogy Jézus, képzeld el, még az ördögök is engedtek nekünk. És mondja az Úr Jézus, hogy ne ennek örüljetek, hanem annak, hogy a nevetek fel van írva a baptista hitvallásban. Vagy a baptista békehírünkben, nem? Minden kell ilyenkor örülni. Nevetek fel van írva a mennyországban, az élet könyvében. Így van. Tehát minden missziós terület, missziós munkás nem annak kell örüljön elsősorban, hogy egy nagyon szép misszióban vesz részt. Ez hálaadás, hogy kiváltsák, hogy valaki egy olyan munkába vehet részt, ahol megtérések vannak, gyümölcsök vannak, olyan ördögi kötelékekből való szabadulások vannak, hogy az ember azt mondja, hogy halleluja, hogy én ebben részt vehetek. Ez is fontos, ez is örömöt adó, de annál fontosabb nincsen, hogy örök életünk van. És ebből táplálkozik a mi munkánk, a mi missziónk. A tanítványokat kihűtötte le testvérek a nagy örökbe. Nem más, mint aki elküldte őket, az Úr Jézus. Volt tehát egy kiküldő, ez volt az Úr Jézus, és volt egy fogadó személy, ez megint az Úr Jézus volt, aki a misszió munkát elvégzett tanítványokat fogadja, elszámoltatja őket, meghallgatja, hogy mi történt, és helyre igazítja őket, hogyha nem jól gondolkodnak egy dolog felől. Na innen jön ez a hagyomány, amit az első keresztény gyülekezet is gyakorolt, hogy kirendelnek a misszió munkára embereket, hogy hirdessék az evangéliumot ott, ahol eddig nem hirdették, és imádkoznak ezekért az emberekért, mert Istentől kapott látásuk az, hogy őket ki kell rendelni. Azt olvassuk, hogy választhatok ki nekem. Tehát a Szentlélek mondja, Istennek a lelke mondja azt, hogy választhatok ki, kettős pont. Itt is látjuk kicsit visszautalva a vezetőség választással kapcsolatosan, hogy nem a gyülekezet ismeri fel, hanem a Szentlélek utasítja, kényszeríti a testvéreket, hogy őket akarom ebben a misszió munkában látni. Én úgy gondolom, hogy az egri gyülekezetnek a látásába nem volt benne az, hogy Zsuzsit kiküldik a Wycliffe-hez szolgálni, vagy nem tudok róla. Nézzek a elődömre, nem tudom, hogy Laci bácsi, ez benne volt a régebbi látásban, talán nem. Valószínű, hogy ez egy fentebb jövő látás volt, Istennek a szelleme döntött így, hogy Zsuzsit ebbe a misszióba, ebbe a szolgálatba hívja el. Lehetél volna énekes is jó hangodban. Isten mégis azt mondta, hogy főállásban egy misszió munkában vegyél részt. A új szövetségben találunk-e olyan ördögűzési történetet, ami nem jól sikerült? Mit mondott az ördög ezeknek az ismeretlen embereknek? Nem? Pált nem ismerte. Párról mit csinált? Párról hallott, párról is tudok, más fordítás szerint igen, de ti kik voltok? Ki volt mögöttük? Az ismeretlen ördögűzők mögött. Még kirendelő gyülekezet volt. Azt prédikáltam a Ladus István testvérünk Ducsércen, hogy a baptisták nagyon jól megszerveznek sok mindent. Tehát ebben lehet, hogy világbajnokok lennénk, ha lenne ilyen világbajnokság, és ezen indulnánk. De néha elfelejtjük azt a szellemi harcot, ami a háttérben kell, hogy legyen, hogy akit kiküldünk a missziómezőbe, azért imádkozunk, azért böjtölünk, és ott vagyunk mögötte szellemiekben is. Nem csak anyagi támogatás, az is fontos, hanem szellemiekben is mögötte vagyunk. Ugyanis amikor az ember kint van a frontvonalon, ott találkozik nem csak a sorkatonákkal, akik szintén kint vannak a frontvonalon, hanem az ellenséggel. Vagy találkozik azokkal is, akiket pont védeni kell, védelmezni kell. És ott el kell dönteni, hogy most lövök, és likvidálom az ellenséget, és nyerek, vagy ő kapcsol hamarabb, és engem fognak a földdel egyenlővé tenni. És elvesztem a csatát, és megölik azokat is, akiket nekem védelmezni kell. Vagy rosszul mérem fel a telepet, és nem az ellenséget, hanem a védelmezett személyeket likvidálom. Hát ennél nagyobb hiba talán nincs a őrzővédő szolgálatban. Ezért fontos, hogy akiket kirendel egy gyülekezet, azok fel legyenek készítve erre a szolgálatra. Azt olvastuk itt, egy nagy névsort olvasunk itt, hogy kik voltak ebben a gyülekezetben. Voltak itt proféták, meg voltak itt tanítók. És közötte van Barnabás és Saulnak a neve is. Tehát azt látjuk, hogy ezek kipróbált emberek voltak. A Szentlélek összhangban van azzal az elvvel, hogy a kipróbált embert avatják fel presbiterré, vagy rendeli ki evangélistává. vagy kiküldik. Tehát az, hogy küldött, az azt jelenti, hogy apostol. Az apostol azt jelenti, hogy kiküldött, kirendelt. Kipróbált emberek. Olyan emberek, akiknek van újjászületett életük. Ez nagyon fontos. Van Istennel személyes kapcsolatuk. Ez is nagyon fontos. Nem elég egyszer megtérni. Mondta nekem valaki, hogy ő 20 évvel ezelőtt megtért, hogy Dorkó István vállán sírta ki a bűneit. Mondom, igen, csak azóta eltért 20 év. És te azóta megint is, újból is, újból bűnben vagy, bűnben élsz. Mondom, most is megkeresednél ezt a lelki pásztort, vagy keressél meg mást, és vald meg ismét a bűnöd, és térjél meg. Tehát nem elég egyszer megtérni, fontos a személyes, folyamatos kapcsolat az Úrral. Aztán látjuk azt, hogy a gyülekezeti szolgálat is ott van, mint háttérben. A Szentléleknek úgy tetszett, hogy szól ezeknek az embereknek, akik eleve benne voltak egy ima és bőjt folyamatban, tehát folyamatosan keresték az Isten akaratát. Mert néha hallom azt a vádat, hogy hát jó, de hát ma nem ilyen könnyű. Ma nem szól így a Szentlélek ilyen egyértelműen, hogy őt jelöljétek ki. Hát mondom, imádkozunk ezért, bőjtölünk ezért, töltünk 1000 órákat, hogy ez meg legyen, hogy kapjunk ilyen kijelentést. Vagy csak úgy sodródunk az áral, a felszínt megszervezzük, de nincsen mögött a szellemi tartalom. Kirendelik ezeket az embereket, erről szeretnék majd néhány szót szólni. De Jézus azt mondja a Máté 9.38-ban, hogy kérjétek tehát az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az aratásba. Kell ezért imádkozni ezek szerint a gyülekezetben, hogy az aratás ura küldjön munkásokat ott, ahol szüret van. Azt mondja Istenről, van egy könyv, egy ilyen biblia tanulmány, a Blackaby King féle tanulmány, hogy oda menjél, ahol Isten akar téged látni. Isten ott akar téged látni, ahol vannak emberek, akik meg akarnak térni. Ahol vannak emberek, akikben ott van a készség arra, hogy felismerjük az Isten hívó hangját. Tehát ahol nem akarnak az emberek megtérni, ott az ember megy, mondja az evangéliumot, nem történik semmi. Megint mondja az evangéliumot, megint nem történik semmi. És végül kihűlhet az ember. Oda kell menni, ahol Isten minket küld, ahol vannak éhes és szomjas szívek, akik az igére vágynak. Azt is mondja az ige, hogy a világ hogyan várja az Isten fiakat? Sóvárogva. Alig várják, hogy valaki mondja az Istennek az igényét. És ez a világ, ezek a világi emberek most vannak itt közöttünk, az utolsó időkben. Ez erről a korszakról szóló profécia. Tehát nekünk menni kell, nekünk küldeni kell embereket. Nem akarom a Zsuzsi szolgálatát Pál apostolával összehasonlítani, teljesen más a két szolgálat. Nem is ezért vagyunk ma itt. Nem akarok semmit ráerőltetni egy mai helyzetre, csak az alapelvekről szeretném beszélni, hogy miért fontos az, hogy van egy testvérünk, aki misszióban van, hogy mögötte álljunk. Azt mondja az Úr, menj el, mert választott eszközöm vagy, hogy elvigyed a nevemet a pogányok és a királyok és Izrael fiai elé. Ezt mondta az Isten kinek? Saulusnak. Saul megértette ezt üzenetet, és elment egy gyülekezetbe, és azt mondta, hogy én itt vagyok az apostol jelölt. Olvasunk ilyen ige verset valahol a Bibliában? Ilyet nem olvasunk. Olyat olvasunk, hogy Pál elment, és tanult tőle idősebb keresztényektől, és nagyon sok időt töltött azzal, hogy felkészült a szolgálatra, és megvárta, amikor Isten küldte őt ki a szolgálatba. Másik helyen egy megerősítés, de ő ezt mondta nekem, mert az Úr, eredj el, mert én messze küldelek téged a pogányok közé. Pál Jézus Krisztus szolgája, elhívott apostol, akit az Isten kiválasztott arra, hogy hirdesse evangéliumát. Ezt a római levélben írja az apostol. Tehát Isten választotta ki. Isten választotta ki mindazokat, akik valamilyen szintéren részt vesznek a misszió munkában. Zsuzsival beszéltem a héten telefonon, és egy régi történetet idéztünk fel. Van egy közös ismerősünk, aki repülőgépekkel foglalkozik, ő pilótaként dolgozik, és neki van egy másik barátja, aki Malévnél akar pilóta lenni, hát ez az álom már nagyon nagy álom lett, ez a cég sajnos megszűnt. És ahhoz, hogy hivatásos pilóta legyen egy ilyen nemzetközi légitársaságnál, neki több ezer órát kell előtte repülni különböző típusú repülőgépeken. És Zsuzsi egyszer tartott valahol egy előadást, valószínű, hogy ott találkoztak ők, és mondta ennek a nem hívő barátjának, aki a Malibnél szeretett volna dolgozni, hogy figyelj már, most a Wiklif pont keres pilótákat. Mert volt egy ilyen felkérés, hogy pilótákat, teherautósofőr, nem tudom milyen szakembereket keresett pont a Wiklif egy külmissziós szolgálatba. És hát a Wiklif valahogy nem fogadta ezt a megtéretlen, nagyon káromkodós, tehát jézusi etika szerint nagyon parázna életet élő fiatal embert, és nem értette a mi közös ismerősünk, aki gyülekezetbe járó testvérünk, hogy hát miért nem kell a Wiklifnek egy pilóta, hát de nem mindenki repülőpilóta ma az utcán. Mondom, igen, értsd meg barátom, hogy ez így van, nem mindenki tud repülőket vezetni, de a missziót csak hívő emberek végezhetik. A missziót csak odaszánt életű emberek végezhetik, akiket Isten hívott el a szolgálatra. Tehát, hogyha nekem nagy keresztény szeretettel el kéne menni, és pici gyerekeket kéne, nem tudom, ilyen mondókákra tanítani, ami majd lesz nem sokára itt a gyülekezetünkbe, tehát vagy a gyerekek mennének haza egy előtt, vagy én küldeném őket haza, vagy nem tudom. Tehát ez nem az én elhívásom, nem az én szolgálati területem. És nem kényszeríthetjük bele egymást, meg senkit egy olyan misszió területbe, ami nem az Istentől van. Ezért fontos, amikor Pál többször leírja a leveleinek, vagy az elején, vagy a közepén valahol, hogy Isten az, aki engem kiválasztott és elküldött ebbe a misszióba. Persze megkérdezhették, hogy ki vagy te Pál, ki vagy te, hogy nekünk prédikálsz, és mondhatta Pál, hogy engem az antiókiai testvérek küldtek el. Engem most a filippibeli testvérek küldtek el. Pálnak mindig volt egy küldő gyülekezete. Ahonnan elindult, vagy tele pénztárcával és abból élt, vagy éppen üres pénztárcával, de szellemileg mindig volt mögött egy gyülekezet. Ma is, amikor bejön ide valaki a gyülekezetbe, és azt mondja nekem, hogy ő szeretne prédikálni, akkor megkérdezem, hogy egy, ki vagy te? És akkor elmondja, hogy a Jóska Pista, Jézus Krisztusnak az ige hirdetője. Oké, ezt elfogadom. Ki a te gyülekezeted? Hát ő ilyen vándorcirkusz. Akkor itt nem fogsz prédikálni. Mert ha neked nincs egy csapatod, nincs mögötted egy gyülekezeted, akiket mi felhívhatunk, hogy Jóska Pistát ismeritek, mert itt akar prédikálni. Nem ismerjük. Hoppá. Hát akkor te ki vagy? Milyen szellemiséggel akarsz idejönni? Milyen felhatalmazással jössz te hozzánk? Mert akik ilyen vándor prédikátorok, vagy vándor szolgálattevők is nincsen gyülekezetük, ott fennáll az a veszély, hogy van oka, hogy nincsen gyülekezetük. De egyszer már nem egyszer tapasztaltuk azt meg, hogy jött innen, onnan, amonnan, ő a nagy szupersztár, és egy éven belül elkezdte tönkretenni azt a közösséget, ahova jött. És kérdezem, hogy nem ezért jöttél az előző közösségedből? Nem ezért küldtek el téged az ezelőtti közösségedből? Hát igen, igen, de hát ők az ilyenek meg olyanok. Nem, neked kéne ebből megtérni. Tehát azért is fontos a gyülekezet, ha bármilyen hiba történik a szolgálat közben, akkor lehessen kontrollálni, lehessen helyreigazítani. Mert sokszor a frontvonalon nincs idő korrigálni, mert ott lőnek. Ott harc folyik. De amikor az ember visszajön a bázisra, visszajön a kaszalnyába, ott van orvos, ott van mérnök, aki rendbe teszi a tankot, van orvos, aki meggyógyít, van távoli lelkész, aki a lelkedet teszi helyre, van szakács, aki végre megetett normális kajával, van varrónő, aki ad neked új ruhát, van fegyverkovács, aki rendbe teszi a fegyveredet, és hadd ne soroljam azokat a szakembereket, akik egy katonai bázison dolgoznak, és kiszolgálják kiket? A harcosokat. A harcosokat, igaz? És a gyülekezet azért is kell, amikor hazajön a misszionárius, hogy tudjon pihenni, tudjon feltöltődni. Egy harcban az ember elfárad, lefogy a sok harctól, a sok meneteléstől, a kevés és a szegény tápláléktól, sebeket szedhet össze, és kell hely, ahol ő helyre jött. Kell hely, ahol őt befogadják és szeretik. A kirendelésről néhány gondolatot, ja még egy gondolatot a gyülekezettel kapcsolatosan, és picit visszautolok az ismert nördögűzőkre, hogy a szellemi harcnak az egyik szintere a gyülekezetben dől el. Tehát a gyülekezeti tagok imádkoznak egymásért. Volt egy munkatársam, tehát úgy nézett ki, mint bármelyik nő ma az utcán, tehát farmernadrágot visel, és nem tudom, valamilyen felső volt rajta. Tehát egy átlagos külsői nőről van szó, és talán meséltem már róla, hogy ő egy boszorkánysággal foglalkozik, nappal meg ügynökség ellenőre egy nagy termelő üzemben. Tehát mondtam, hogy én hívő vagyok, mondta, hogy ő meg boszorkán. Mondtam, hogy gyülekezetbe járok, mondta, hogy ő meg jósol hétvégén. Hát mondom, szép jövő elé nézzünk. Így kezdtünk el együtt ismerkedni, együtt egy irodába dolgoztunk. És oda jutott a mi kapcsolatunk, hogy én elmentem hozzá beszélgetni, és vittem neki egy Bibliát, amit elkezdett olvasni, a felét se értette, de tudta, hogy ebben olyan üzenetek vannak, ami őt zavarja, tehát az ő szellemiségét. És akkor hívott az ő házába, hogy menjek és magyarázzam meg az igét. Hát ez is egy érdekes missziós tevékenység, de én még úgy, mint ott, nem féltem. Tehát én harcoltam Rottweilerrel, én harcoltam farkaskutyával, az nem veszélyes. Tehát azt le lehet rúgni, azt meg lehet ijeszteni, és elszalad. Mert ő egy állat. És az állatok ki alá vannak rendelve, testvérek? Mit mondott Isten Ádámnak? Uralkodj el ezen a világon. Most tudtam meg az egyik tévéműsorban, hogy a fehér cápa fél az embertől. És a támadások 78%-a az baleset, mert a cápa nem ismerte fel, hogy ember, de nem eszi meg. Tehát megharapja az ember, de amint érzi, hogy ez emberhús, nem eszi meg, hanem ott hagyja. Az egy dolog, hogy ebbe belehal az ember, hogy le van harapva a fél valamilyen, de a cápa nem akarja megölni az embert, mert tudja, hogy ő a teremtés koronája. De a sátán nincs ilyen tisztelettel felénk. És hogyha nincs mögötted egy imakommandó, akik imádkoznak 3 óra és 5 óra között, mert egy boszorkánynak a házában vagy, akkor te úgy félsz, mint nyuszi a fűben az oroszlán mellett. Mikor mentem ebbe a házba, mentem kocsival, ők mentek busszal a többiek haza, amit később végeztem, és küldtem az SMS-t a pásztoromnak, küldtem az SMS-t az ima barátaimnak, hogy 3 és 5 között valószínűleg ott leszek, imádkozzatok értem. És amikor másodjára mentem, és tudtam, hogy imádkoznak értem, nem féltem. Vágtam az ajtót, béke erre a házra, na még igét nem értitek. Olvassátok el, megmagyarázol. És tudtunk beszélgetni. És sírva elküldtek, hogy Dani, meg kéne térjük, de ez nagy áldozatba kerül nekünk. És mondom, mire vártok? Hát ti tudjátok, hogy ti a sátán, ti vele cimboráltok. Ti tudjátok, hogy mi lesz a végetek, ha nem tértek meg. Itt a lehetőség. Valljátok meg a bűneiteket, és imádkozunk, értetek. Mondom, kihozom a lelkiszemet, kihozom a fél énekart, itt fognak dicsőteni az udvaron, míg ti megtértek, lesz szabadulás szolgálat. Mai napig nem kérték ezt tőlük sajnos. De amit én kaptam a lelkészemtől, amikor megtudta, hogy én ima háttér nélkül mentem egy ilyen helyzetbe, hát nagyon megfedett, hogy barátom, ilyet többé ne csinálj. Adj hálát az Úrnak, hogy éppen kijöttél onnan, és csak a félelmet hoztad el onnan. Mert más bajom nem lett, csak 2 napig reszkedtem, hogy hol voltam én, mit csináltam én. Ezért is fontos a gyülekezeti háttér, hogy a szellemi harcban erősítsük a mi szolgánkat. Barnabást és Sault kirendelik, miután a Szentlélek kijelentette, hogy mi a teendő. És azt olvassuk, hogy böjtöltek és imádkoztak, és miután kezüket rátették, elbocsátották őket. És akkor olvassuk tovább az egész 13. részben, arról van szó, hogy ők merre mennek, mit csinálnak, és ennek ellenére Pált megkövezik. Hát nem tudom, ki szeretne ma hazameneten, ott az egri várata, hogy ott bomlik ott magától egy-két ilyen követ a nyakába kapni, főleg aki arra lakik, tehát az veszélyes út, vigyázzatok. Tehát nem szeretnénk meghalni majdnem. De mégis úgy tűnik, hogy a hívő életben a sátánnak nem tetszik az, amikor egy ilyen szép ünnepélyen veszünk részt. Nem tetszik az a sátánnak, hogy valakit kirendelnek egy missziós munkára. A sátánnak semmi sem tetszik, ami a misszióval kapcsolatos. Mert mit hirdetnek az apostolok? Jézus él, feltámadt, és a halálnak semmi érvénye nincsen már, hogyha hiszel ebben az evangéliumban. Így van? És a sátán ráküld embereket erre az apostoli küldetésre, és félholtra kövezik őket. De Isten feltámasztja őket, és mennek tovább. Aztán eljutnak Ikóniumba, és visszatérnek Antiókiába, és a 14. rész 26. versében ilyet olvasunk. Innen Antiókiába hajóztak, ahonnan az Isten kegyelmébe ajánlva indították el őket a most elvégzett munkára. Tehát Lukács az apostol befejezi 13-as és a 14-es résznek és a történetnek a mesélését a 26. versen. Itt jön a lényeg. Amikor megérkeztek, összehívták a gyülekezetet, és elbeszélték, milyen nagy dolgokat tett velük az Isten, és hogy kaput nyitott a pogányoknak a hitre. Aztán elég sok időt töltöttek ott a tanítványokkal. A kézrátételes kirendelés után, a misszióra való felhatalmazás után az apostolok elvégzik azt, amit Isten rájuk bízott, és amikor elvégezték, visszatérnek a gyülekezetbe, és beszámolnak. Beszámolnak. Ugyanis, hogyha elmész egy boltba, nincs nálam pénz. Na mindegy. Mondjuk van egy hitelkártyám. Ez a bankkártyám, jó? Nagyjából ekkora kártyákat osztogatnak. Tehát elmész a boltba, vásárolsz, lehúzod a automatán a kártyádat, ők lehúzzák a pénzedet róla, és hazamész, és kicsomagolod, amit vásároltál, és kiderül, hogy egy nagy üres dobozt vettél sok pénzért. Mit csinálsz ilyenkor? És akkor mit csinálunk? Visszavisszük, és?
Reklamálunk.
Vagy visszakérjük a pénzünket, vagy kérjük egy olyan dobozt, amiben tartalom is van. Tehát a termék is benne van, nem csak a csomagolás, igaz? Ez nagyon fontos, hogyha vásárolunk, hogy erre figyeljünk oda. A gyülekezet, amikor támogat egy misszionárust, vagy a gyülekezet, amikor imádkozik emberekért, akkor nem kíváncsi arra, hogy meggyógyult-e? Nem kíváncsi arra, hogy megtértek-e? Nem kíváncsi arra, hogy el lett végezve a szolgálat? Vagy csak adakozunk, lehúzzuk a bankkártyánkat a perserbe, ha van ilyen perserünk, majd lesz esetleg, nem tudom. Vagy imádkozunk ima órán sok mindenért, és akkor úgy nem érdekel minket, mi lesz a kimenetele. Engem mindig úgy érdekel, hogy meggyógyult, kinőtt a foga, nem hullott ki, vagy megműtötték, ha megműtötték, túlélte, ha nem élte túl, akkor legalább megtért előtte, mielőtt hazament, vagy mi történt? Amiért imádkoztunk, az megtörtént-e, vagy nem? Engem ez nagyon érdekel. És én hiszem, hogy a gyülekezetet is kell érdekelje, mert azt látjuk, hogy ezek az emberek visszamentek a küldő gyülekezetbe, elmondták, hogy mi történt, és tudnak sok embert ezután képezni olyan szolgálatokra, amiben ők is benne voltak. Én hiszem, hogy a mi gyülekezetünk sok hasonló alkalmon fog még részt venni, amikor embereket küldünk ki szolgálatra. Az elmúlt 5 évben, ahogy összeszámolom, több mint 15 ember ment el Egerből, az egri gyülekezetből a megélhetés miatt. Örülünk, hogy nem munkanélkül sínlődnek itt közöttünk, de valahol fáj a szívünk, hogy elhagytak bennünket, elhagyták ezt a várost vagy a környéket, és máshol vannak. Annak örülünk, ha beépültek egy ottani helyi gyülekezetbe, és ott erősítik a missziót. De én bízom benne, hogy el tudunk küldeni majd embereket, nem azért, hogy ott éljél meg, hanem menjél oda és missziózzál. Ez az én vágyam, és reménységem szerint a fiatalok vagy fiatalabbak közül kerül ki ilyen. Amikor imádkozni fogunk most a Zsuzsiért, én szeretném, hogyha 2 igevers alapján tudnánk ezt tenni. Az egyik az 1 Timóteus 4.11. Ők lementek és imádkoztak értük, hogy részesüljenek a Szentlélek ajándékában. 2 Timóteus 1.6. Ne hanyagold el a benned levő kegyelmi ajándékot, amelyek profécia által kaptál a vének kézrátételével. Mind a 2 esetben olyan emberekért imádkoztak, akik valamilyen szolgálatban vesznek részt, vagy fognak részt venni. És az imádságban egy megerősítés, egy felrázás történik, hogy az Isten élő szent lelke benned van. Az élő Isten szent lelkének az ajándékait megkaptad, amivel te tudsz szolgálni. Tehát nem fegyvertelen katonákat küldünk az óriásokkal szemben, hanem hatalommal, erővel, Isten élő szent lelkével felhatalmazott embereket. És a vének által való kézrátétel azt is jelenti, hogy a szellemvilág előtt elismerjük ennek a testvérnek, testvérnőnek a szolgálatát, sőt, támogatjuk, sőt, jónak látjuk az Isten szent lelke által. És amikor tudunk érte imádkozni, akkor kérjük Jézus Krisztusnak a vérét oltalomként az életében. Ugyanis a sátánnak sose tetszik az, amikor valami Isten szerint történik. A sátánnak sose tetszik az, amikor a gyülekezet felismer egy igazságot, és azt szerint akar cselekedni. És ezért imádkozunk védelemért is, és a küldetés megerősítéséért is. Az Úr áldja meg ezt a gyülekezetet, és minden egyes tagját is érdeklődött, hogy aki keresi a helyét a szolgálatban, ezt találja meg. Aki már megtalálta a helyét, de még nem állt a szolgálatban, az egy igehirdetés alapján kapjon egy bátorítást, kapjon egy felrázást, egy ilyen erős lökést hátulról, vagy szemből, nem tudom, honnan tetszik neki, hogy indulj el azon az úton, ahol neked járni kell. Ugyanis Isten nem arra hívott el bennünket, hogy örüljünk annak, hogy hívők vagyunk. Mert miután Jézus megfette a tanítványait, hogy ne annak örüljetek, hogy a szolgálatban sikeretek volt, hanem annak, hogy örök életetek van, utána nem rendeltek őket újból a szolgálatba? Mielőtt Jézus felment a mennybe, mit mondott ezeknek az apostoloknak, akiknek azért kell örülni, hogy örök életük van? Mi volt az utolsó szava az Úr Jézusnak? Menjetek el, kérdessétek az evangéliumot, tegyetek fel minden népeket, merítsétek be őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek a nevében. Tehát azt látjuk, hogy ezek az apostolok, miután megértették, hogy halleluja, örök életem van, visszamehettek a szolgálatba. Visszamehettek a szolgálatba, és látjuk az apostolok cselekedete alapján, Péter, János levele alapján, hogy ez a misszió betöltötte azt a célt, amit Jézus rendelt, és betöltötte azt a szükséget, amit az emberek akkor ott képviseltek. Én bízom benne, hogy ez az alkalom segít nekünk is, hogy megértsük ezeket az igéket, és segít Zsuzsinak is abban, hogy az ő munkáját más minőségben, vagy magasabb felelősségi szinten tovább tudja végezni. Ezért fogunk nem sokára imádkozni. Amen.